8 és kisújszállásról a 103,2 MHz-es ultrarövid hullámú frekvencián sugározzuk. Jó vételt és kellemes rádiózást kívánunk! Hírek a Szent István Rádióban.
Magyarország támogatja az Egyesült Államok ukrajnai béketörekvéseit, hangsúlyozta a miniszterelnök a Marco Rubio amerikai külügyminiszterrel tartott sajtótájékoztatóján Budapesten. Orbán Viktor kiemelte, a mostani amerikai elnök tette a legtöbbet az egész nemzetközi politikában azért, hogy béke legyen. Ha nem Donald Trump lenne most az amerikai elnök, akkor esélyünk sem lenne arra, hogy ezt a háborút belátható időn belül le tudjuk zárni, tette hozzá. A kormányfő leszögezte, hazánk továbbra is készen áll arra, hogy ha lesz béke csúcs, akkor ennek Budapest adjon otthont. A miniszterelnök felsorolta, tavaly január óta 17 amerikai beruházásról született döntés, ez évtizedes rekord. A magyarok újra vízummentesen utazhatnak az Egyesült Államokba, Magyarországot meghívták a gázai béketanácsba. Kulcsfontosságú megállapodások születtek a kőolaj, a földgáz és a nukleáris energia területén. Hazán kivételt kapott az orosz kőolajat és földgázt illetően, így Magyarország továbbra is biztonságban van az energiaellátás ügyében. Orbán Viktor arról is beszélt, az ukránok joggal gondolják azt, hogy jelentősége van annak, milyen kormánya lesz Magyarországnak, ezért érthető, hogy ők és az elnökük nyilvánvalóan beszálltak a választási kampányba. Megismételte, hogy Donald Trump hivatalba lépésével új aranykor köszöntött be az Egyesült Államok és Magyarország közötti kapcsolatokban. Az USA számára az a legfontosabb, hogy befejezzük a háborút Ukrajnában, és mi vagyunk az egyetlenek, amely mindkét felet le tudjuk ültetni tárgyalni egy asztalhoz, mondta az amerikai külügyminiszter. Marco Rubio is megerősítette, Donald Trump és Orbán Viktor személyes jó kapcsolatának köszönhetően valóban nem túlzás azt állítani, hogy jelenleg a magyar-amerikai kapcsolatok aranykorát éljük. Magyarország és Szlovákia Horvátországhoz fordult az orosz kőolajszállítás lehetővé tétele érdekében az Adria kőolajvezetéken keresztül, írta még tegnap a külgazdasági és külügyminiszter a Facebookon. Ukrajna ugyanis továbbra sem indította újra a tranzitot a Barátság kőolajvezetéken. Szijjártó Péter kiemelte, ennek politikai okai vannak. Volodymyr Zelenszky kijelentette, hogy Ukrajna polgárainak 90%-a ellenzi a háború alatti választásokat. Azok megtartásához tűzszünetre vagy a háború befejezésére lenne szükség, jelezte az ukrán elnök az Interfax hírügynökség tudósítása szerint. Az EU stratégiai cselekvőképességének visszaszerzését sürgette a müncheni biztonsági konferencia zárónapján az unió külügyi és biztonságpolitikai főképviselője. Kaja Kallas szerint Európának egységesen kell fellépni az orosz fenyegetéssel szemben, miközben a tartós béke feltétele, hogy Moszkva érdemi engedményeket tegyen. Már több mint 1000 vállalatnak nyújtottak támogatást a 340 milliárd forintos innovációs program keretében, közölte a kultúráért és innovációért felelős miniszter a Facebook oldalán. Hankó Balázs hozzátette, a támogatott mikro, kis és középvállalkozások 80%-ban Budapesten kívül hajtanak végre fejlesztéseket. 200 munkatársától válik meg az OTP, a létszámcsökkentés a bank digitális divízióját érinti. A döntés indokaként a pénzintézet a Telex hírportállal közölte, a siker fenntarthatósága és a kivívott versenypozíció biztosítása a cél. Egy hónapig lehet még kérni az SZIA bevallás tervezetének postázását, hívja fel a figyelmet a Nemzeti Adó és Vámhivatal. Megjegyzik ugyanakkor, hogy még 2018-ban 740 ezeren igényelték ezt, addig tavaly már csak 75 ezeren, hiszen egyre többen választják a NAV online felületeit. A béketanács tagállamai több mint 5 milliárd dollárt ajánlottak fel a gázai övezet újjáépítésére, valamint humanitárius segítségként, közölt az amerikai elnök. Donald Trump megerősítette, a tagok csütörtökön tartják találkozójukat Washingtonban, a rendezvényre Orbán Viktor magyar miniszterelnök is meghívót kapott. Románia megfigyelőként csatlakozik, ezt Facebook bejegyzésben jelentette be a román elnök. A téma kapcsán a román miniszterelnök korábban cáfolta, hogy az országnak ne lenne 1 milliárd dollárja a tagdíj kifizetésére. Főként a Dunántúlon tombolt a szél tegnap, Fonyódon óránkénti 137, Keszthelyen 128 kilométeres széllökést is regisztráltak. Érdekes ugyanakkor, hogy a képzeletbeli dobogón Sárospatak lett a bronzérmes óránkénti 124 kilométeres széllel. Este lángra kapott a Bereg Fonyódon, még a Balaton északi partjáról is látszott a hatalmas tűz, írta meg az Időkép. Az erős szél hatására gyorsan tovább terjedtek a lángok. Végül az időjárásról. Holnap általában borult lesz az ég, csak délután este szakadozik a felhőzet, csapadék kisebb mennyiségben előfordulhat majd. A szél megélénkül, többfelé felerősödik. A hőmérséklet kedden hajnalban általában mínusz 5 és 0 fok között, napközben aztán plusz 5-6 fok körül alakul. Híreinket hallották.
Reklám. A tökéletesség kacsintása címmel Hámori Máté karmesterrel olvashatunk címlapinterjút a Képmás magazin január-februári összevont számában. A labban szó van a kokas módszerről és arról is, mit jelent a zene egy látássérült művész életében. Megismerhetünk egy hargitai falusi hoki csapatot és egy új magyar rákkutatási felfedezést. Keresse a Képmást az újságárusoknál, vagy fizessen elő a képmás.hu-n.
Keresztény élet. A legjobb döntés. Keresztényélet.hu.
Filmek, hírek, lelkiség. Keresztényélet.hu.
Nem csak katolikusoknak.
Keresztényélet.hu.
Megjelent az Új Ember legújabb száma. Magyarország katolikus hetilapja friss hazai és világegyházi hírekkel, kommentárokkal, valamint keresztény szellemiségű közéleti, kulturális, irodalmi rovatokkal, társadalmi kérdéseket elemző riportokkal, interjúkkal és jegyzetekkel várja az olvasókat. Keresse az Új Embert a mértékadó kulturális mellékletével a templomokban és az újságárusoknál.
Reklámot hallottak. Társadalmi célú hirdetés.
1% felajánlás, 100% segítség. Hozzájárulás a jó hír hangjához. A Szent István Rádiót fenntartó Magyar Katolikus Rádió Alapítvány sokat köszönhet az adományozóknak. Mint minden keresztény szellemiségű intézmény, számít azokra, akik egyetértenek értékrendjével, szeretnék azt, hogy minél több helyre eljusson a jó hír hangja. Zaklatott világunkban sok otthonban jelenti a mindennapos lelki támogatást. Ezért is fejezi ki köszönetét az alapítvány és a szerkesztőség azok számára, akik az alapítványt jelölték meg, mint adójuk 1%-ának kedvezményezettjét. Arra kéri azokat, akik továbbra is fontosnak tartják a rádió által képviselt értékeket, hogy jelezzék adóbevallásukban, hogy az alapítvány tüntetik ki figyelmükkel, s írják rá új adószámát. 18 57 87 26 kötőjel 1 kötőjel 10. Készült a Magyar Katolikus Rádió Alapítvány megbízásából.
Mindannyiunk számára fontos, hogy jelen legyünk idősebb szeretteink életében. Ám ez sok esetben nem lehetséges. A gondos óra egy korszerű jelzőeszköz, ami egy éjjel-nappal elérhető diszpécser szolgálattal együtt segíti az idős embereket. Igényelje a 65 év felettiek számára a kormány által támogatott ingyenes program keretében a gondosóra.hu weboldalon. Készült Magyarország kormánya megbízásából.
Társadalmi célú hirdetésünket hallották.
A remény hírnökei. Hitélet, nevelés, oktatás, kutatás a Szent István Rádióban.
Dicsértessék, hogy Jézus Krisztus, szeretettel köszöntjük hallgatóinkat. Műsorunkban Sándorné Halász Erzsébettel, az Egri Eszterházi Károly Katolikus Egyetem gyakorló általános közép alapfokú művészeti iskola és technikum földrajz szakos tanárnőjével beszélgetünk hivatásáról, aki a tanév elején a Szent Gellér díj ezüst fokozatában részesült. Tartalmas rádiózást kíván a szerkesztő riporter Sinkovics Andrea.
A remény hírnökei. Értékünk az ember.
Úgy gondolom, hogy az iskola életében egy nagy változás volt, amikor az egyetem a katolikus egyházhoz, az Egri Főegyházmegyéhez került, és így mind a két gyakorló iskola is katolikus lett. Ön hogyan élte meg ezt a váltást?
én nagyon-nagyon jó néven vettem, hiszen a test, az elme és a lélek egészsége az együttesen alkotja az embert, és nagyon fontos, és azt gondolom, hogy itt is a léleknek a táplálása az nagyon fontos, hogy nagyon jó dolog, hogy ilyen szervezett keretek között valósul meg, hiszen itt rendszeres lelki gyakorlatokról van szó, bevezetjük folyamatosan a diákokat, nagyon sok gyerek egyáltalán nem is jár templomba, nem is ismerte az egyházi életnek a rendszerét, és folyamatosan ugye a hitoktatással együtt sokkal több gyerek nyitottá vált, befogadóvá vált. Azt gondolom, hogy büszkék voltak néhányan arra, még azelőtt egy kicsit úgy titkolták, hogy templomba járnak, most büszkén vállalták, és példát mutattak a többieknek, és remélem, hogy egyre több ilyen követő van. Nyilván, hogy ez itt az átmeneti résznél volt nagyon hangsúlyos, hiszen ma már egyre inkább az elkötelezett diákok jelentkeznek.
Amikor egyházi fenntartásba került az iskola, valamilyen módon meg kellett-e mondjuk újulni akár a földrajz tanításban, hogy ugye a teremtett világ, hogy Isten teremtette a világot, tehát hogy ezt a részt jobban ki tudták-e domborítani, ki tudta-e domborítani.
Én azt gondolom, hogy a kettő az nem ellentétes egymással, hiszen a teremtett világban egy nagyon fontos rend uralkodik, és ennek a kibontása azért azt gondolom, hogy egy nagyon fontos dolog. Kosztolányi Dezső írta, hogy a tudomány izgalmas kaland, ajtókat nyitogatunk, keressük az igazságot, és egyszerre ott van előttünk, mint mesebeli kincs a maga kézzel fogható tündöklő valóságában. És én azt gondolom, hogy ez a teremtés, védelem, amit gyakorlatilag használunk és alkalmazunk, ez teljesen beleillik ebbe. A Katolikus Pedagógiai Intézetben pedig indítottunk, ez a budapesti központú, indítottunk egy komplex természettudományos versenyt, Természetesen Istennel címmel, amiben hál' Istennek több éven keresztül országos versenyfeladatokat szerkesztettem földrajzból és a teremtés védelemmel kapcsolatban. Így gyakorlatilag megújulunk igazából, de nincsen ellentmondás és tanítás. Ugyanúgy a követelményrendszernek megfelelően oktatunk és tanítunk, és hozzá tesszük, erősítjük a teremtésvédelem. A teremtmények vagyunk, és a teremtésnek az elméletét a természettudománnyal.
A beszélgetés közben már említette a példamutatást, és ahogy a beszélgetésünknek az apropója, a Szent Gellért díjjal jutalmazták, Szent Gellért is tanító volt, Imre Hercegnek tanítója, nevelője. Ön, ha visszatekint a pályájára, a példamutatáson túl, mik azok a pozitív tulajdonságok, erények, amik ön szerint kellenek, hogy egy pedagógusban, egy pályát kezdő pedagógusban ott legyenek?
Először is az alázat. Ez nagyon fontos dolog. A második elengedhetetlen, szeressük a gyermeket. Ha szeretjük, ugye szeretni csak azt tudom, akit ismerek. Tehát meg kell ismernem a gyereket. És ehhez nagyon nyitottnak kell lenni, nagyon széles látókörűnek kell lenni, hogy sokszor a elrejtve lévő tulajdonságokat, okokat ki tudjuk bontani, és a gyermek javára, vagy a diák javára tudjuk fordítani. Úgyhogy ez a emberismeret, ez sokszor azt is feltételezi, hogy egy kicsit szorítsuk háttérbe magunkat. Tehát egy pedagógus az nem egy uralkodó típus, partnernek kell, hogy tekintse a diákot, és Azért mondtam, hogy alázatnak is kell lenni, mert a pedagógus is tévedhet. Kell lehetőséget adni a diáknak, hogy megfelelő tisztelet mellett ő is elmondhassa a véleményét, esetleg akár jogorvoslatot is szerezhessen magának. És azt gondolom, hogy nagyon sok esetben, amikor konfliktusok alakulnak ki tanár és diák között, akkor kell, hogy minden szereplő bevonásával oldódjon meg a probléma. Tehát a szülőnek, a diáknak, a pedagógusnak, esetlegesen az ügynek a fontossága vagy a jelentőségétől függően az iskolavezetésnek vagy akár a gyermekvédelmisnek is ott kell lenni, és az én fogadóóráimon nagyon sokszor pedagógus és szülő együtt jelent meg, és együttesen kell keresni a megoldásokat. Ha lehet, akkor pozitív megerősítésekkel, nem bírálattal, dicsérettel. Kapjon lehetőséget a diák a javításra is. A korosztálynak megfelelően az ő megfelelő vonzó lehetőségeket is biztosítani kell. Nálam a jegyszerzésben például az elektronikus, digitális dolgozatok körülbelül majdnem a fele arányt tették ki. Tehát, hogyha volt egy diáknak mondjuk egy évben 30 jegye, ez a 9. évfolyamon mondjuk elég gyakori volt, akkor a 15 jegy, az, vagy 14-13, az bizony elektronikus dolgozatírással, amit otthon tehetett meg, sokkal szabadabb körülmények között, ilyet is tudtam biztosítani. És ezt nagyon szerették a gyerekek, mert nagyon sok gyerek bestresszel, amikor papíralapú dolgozatírás van. Másik nagyon fontos dolog egy pedagógusnál, hogy következetes legyen. Nem a nagyon megengedő pedagógus a jó, hanem tudja a diák, hogy mi a joga és mi a kötelessége, és a kettőt együtt. De legyen kötelessége a pedagógusnak is mindig felkészülni az órára, nem rutinból bemenni, és ebben nagyon-nagyon nagy segítség volt, hogy a hallgatók ott voltak, hiszen ők mindig rá kényszerítették az embert arra, hogy megújuljon, hogy a módszerekben azért a leggyerekbarátibb dolgokat nyújtsa.
Osztályozásnál csupán az objektív szempontokat vette, vagy kell figyelembe venni, vagy mondjuk figyelembe tudta venni azt is, hogy egy gyermeknek milyen a hozzáállása, milyen a képessége, mennyire lehet szubjektívnek lenni, mennyire tudott ön szubjektív lenni?
Igyekeztem objektív lenni. Uh-huh. Tehát a dolgozatokban nyilván a tények és minden egyéb megvolt, a lehetőségeket, azt viszont figyelembe kellett venni, hiszen hogyha volt egy látáskorlátozott diák, akkor őt nyilván nem írásban, hanem szóban kértük számon. Volt olyan, hogy családi problémák, nehézségek léptek föl. Akkor kapott a diák javítási lehetőséget. Én mindig azt szoktam mondani, hogy mindenkinek lehet nehéz napja, ha előtte szól, és megbeszéljük, akkor van javítási lehetősége, és akkor akár tanórán, akár tanórán kívül kapták meg a diákok.
Thank you.
Kedves hallgatóink, folytatjuk beszélgetésünket Sándorné Halász Erzsébettel, az Egri Eszterházy Károly Katolikus Egyetem gyakorló általános, közép, alapfokú művészeti iskola és technikum földrajz szakos tanárnőjével. Újra ezt a hivatást választaná?
Mindenképpen. Mindenképpen. Én annyi sokat kaptam a gyakorlóiskolától, hogy támogattak. Lehet, hogy ezeket az eredményeket nem tudtam volna elérni, hogyha nem a főiskola vagy az egyetem gyakorlóiskolája keretén belül dolgozom. Nagyon jó kollégákkal voltam körülvéve, és a kihívásoknak az ember igyekszik megfelelni. De én azt gondolom, én találkoztam nagyon-nagyon sok olyan kollégával, aki nagyon elkötelezett pedagógus, és egy kis település, majdhogy nem roma lakta diákjai közül is tudott kinevelni országos versenyre diákot. Tehát ez nem csak gyakorlóiskola függő, hanem nyilván személyiség függő. És a másik nagyon fontos dolog, hogy mindig emlegetik, hogy a mostani fiatalok nem olyan elkötelezettek, mint, és én erre most szeretnék rácáfolni, hogy nagyon sok fiatalban látom az erőt, a lelkesedést, az akaratot, a kitartást. És a kollégák, akik az elmúlt években fiatalként kerültek a gyakorlóba, mutatták azt, hogy igen, akarnak és tudnak. Közösségben, szakmában, módszerben nagyon jól együtt működni, és azt gondolom, hogy át kell adnunk a helyünket azoknak a fiataloknak, akik tehetségesek, és teret adni nekik. Remélem, hogy ők is olyan pozitívan élik meg a munkát. Nagyon sok nehézség is volt a pályám, ugye csak itt a jó dolgokról beszélünk, mert hát ez sok hétvégét, sok éjszakát, sok szabadidőt jelent, de ugyanakkor meg egy óriási feltöltődés, és azt gondolom, hogy mi odafentről mindig kapjuk a megfelelő erőt, hogyha a megfelelő cél érdekében dolgozunk és tevékenykedünk. És pedagógusként mindig ott kell, hogy lebegjen előttünk, hogy milyen fontos maradandót alkotunk, helyezünk el a gyerekek lelkében, milyen vezérlő gondolatokat és feladatokat, és feltesszük, hogy ott lepul-e minden nagyon fontos kő a diákok lelkében, amit nekünk pedagógusoknak oktatás-nevelés során el kell helyezni. És akkor Vas Albert Üzenet haza című verséből szeretném ezt így kiegészíteni, hogy maradnak az igazak és a jók, a tiszták és a békességesek, erdők, hegyek, tanok és emberek. Jól gondoljátok meg, ki mit cselekszik. És miként hirdeti a Biblia, megmérettetik az emberfia, s ki mint vetett, azonképpen arat. Mert elfut a víz, és csak a kő marad. De a kő marad. A víz szalad, a kő marad, a kő marad.
Igen, ez egy nagyon szép idézet Vas Albertől. Most, hogyha rátérünk még zárásképpen arra, hogy akkor említettük, hogy a közelmúltban vonult nyugdíjba, milyen nyugdíjasnak lenni, mivel telnek az napok, hónapok?
Még nagyon friss nyugdíjas vagyok, még nem igazán éltem át ezt a elszakadást a közösségtől, hiszen még decemberben is tartottam a kapcsolatot a kollégákkal, közös rendezvényeken voltunk. Ami nagyon fontos, hogy legyen minden nap célunk, tartozunk közösségekhez, természetesen a család, a baráti közösség, az ismerősök, vagy akár az egyházi közösség is nagyon fontos ilyen szempontból. Minden közösségben való pozitív létért meg kell dolgozni, és oda kell figyelni. akár a család, akár a barát, akár mondom az egyházi közösséget nézem is. Hál' Istennek ezeknek aktív részese vagyok, akár a férjem révén, aki egyébként az egész munkában maximálisan támogatott, és enélkül igazából nehezebb lett volna véghez vinni ezt az életpályát ilyen minőségben és szinten. És a Senior Akadémián részt veszek azoknak a különböző előadásain, a volt kollégák, nyugdíjas kollégákkal havi rendszerességgel találkozunk és kapcsolatot tartunk, kirándulunk. Lelki gyakorlatokon esetleg a férjem révén tudok már így részt venni közösségi szinten, de zarándokutakon például folyamatosan részt veszünk, és nagyon nagy élmény Csíksomjóra eljutni, vagy a Szentkúti lelki gyakorlatokra, vagy zarándokutakra, Medjugorjétól, tehát sokfele jártunk. És most is tervben van.
Miben erősítette meg, zárta le tulajdonképpen akkor így a pedagógusi pályáját ez a díj?
Nagyon sok mindenben megerősített. Azt gondolom, hogy nagyon fontos, hogy a szellem és a lélek, a test egészségét meg kell őriznünk. És azt gondolom, hogy jó úton járunk, hogyha segítő, támogató emberekhez forduló és nyitottságot mutató életet élünk, és tudjunk elmélyülni igazából egy lelki gyakorlatban, tudjunk elmélyülni egy homiliának a megélésében, odafigyelve. Tehát amikor egy evangéliumi részt hallgat az ember, teljesen más, amikor nyitott szívvel úgy fordul oda az ember, hogy ne csak nézzen, hanem lásson is, és ebben nagyon-nagyon jó közösségre találtam a Servita templomban, Budapéter atya vezetésével, annyira szép homiliákon, bibliai magyarázatokon lehet részt venni, hogy ez egy felemelő és támogató dolog.
Nagyon szépen köszönöm Sándorné Halász Erzsébetnek, az Eszterházy Károly Katolikus Egyetem gyakorló általános közép-alapfokú művészeti iskola és technikum földrajzszakos tanárnőjének ezt a beszélgetést, és kívánom, hogy akkor a nyugdíjas évei is békességben, boldogságban, családja körében, illetve hát barátai körében szépen Isten kegyelmében gazdagodva teljenek, és még egyszer gratulálok az elismeréshez.
Nagyon szépen köszönöm az elismerés kapcsán a lehetőséget a beszélgetésre, és én is Isten áldását kérem a további munkájukra.
Köszönöm, dicsértessék a Jézus Krisztus.
Mindörökké, amen.
Kedves hallgatóink, ezzel műsorunk véget ért. További tartalmas rádiózást kíván a szerkesztőriporter Sinkovics Andrea.
hírnökei. Műsorunk a Szent István Rádió honlapján is meghallgatható, címünk www.szentistvánradio.hu.
Műsorunkat szerdán 21 óra 30 perctől megismételjük.
A Remény hírnökei című műsorunkat hallották. A műsorral kapcsolatos véleményüket, kérdéseiket várjuk szerkesztőségünkbe. Címünk Szent István Rádió 3300 Eger, Deák Ferenc utca 49. Hívhatnak bennünket telefonon a 36-os körzet 510-610 számon, e-mailt pedig az info@szentistvanradio.hu címre küldhetnek.
Kedves hallgatóink, itt a Szent István Rádió. Jó vételt és kellemes rádiózást kívánunk.
Közelkép. Portréműsor a Szent István Rádióban.
Kedves hallgatóink, műsorunkban Berkes László pápai prelátus, Miskolc új diósgyőri plébánossal beszélgetünk hivatásáról, a riporter Pap Ildikó.
Kicsit lehet, hogy elkanyarodok attól, hogy a hivatás történetéről beszélgetünk, de mennyire érzi azt László atya, hogy előítéletesek nagyon az emberek, még a hívő emberek is?
Mindenki kicsit előítéletes, igen, még a hívők is természetesen, és ez nagy baj. Ez egy nagy baj, tehát mindenkinél meg kéne hagyni a lehetőséget arra, hogy megismerjük őt, a valóságot, a jó szándékait. Meg kéne hagyni ezt a lehetőséget. Tehát nem rövidre zárni a dolgokat. Ez nagy hiányosság a mai világban. És most ezek a technikai eszközök, nem akarok bántani vagy okolni külön semmit, de nem könnyű. Ezért is jó volt az az élet szakasz, meg az a család, amelyikben nagy szám volt az, hogy rádió került a házhoz. Tévén nagyon sokáig nem volt, viszont jött a Pali bácsi, a János bácsi a szomszédból, és a sötétedés mellett, gyertyafény mellett, hát akkor már volt villany is, de eleinte még az se volt, elbeszélgetni hosszan bármiről.
Átadták a saját élettapasztalatukat.
Igen, és szabadon megismerni egymást.
Két év sorkatonai szolgálat az katalizátorként szolgált László atya életében, hogy egyértelművé tegye azt, hogy valóban a papi hivatás az útja, úgyhogy elindult az Egri szemináriumban. Ugrok egy nagyot az időben, 1979-ben szentelték. Felidézne egy-két fontosabb mozzanatot, momentumot, hogy a szemináriumból milyen emléket őriz szívesen?
Három helyen jártam szemináriumban, ugye Pannonhalmán, Egerben és Budapesten, a leghosszabban Budapesten, de azért vegyük úgy, hogy az 5 év után szentelés, de 6 évig voltam szemináriumban, tehát 1 évet papként is, így a leghosszabb idő az Budapesten volt, csodálatos időszak volt életemben, mind a 6 év. A kispaptársak, a tanárok, maga a rend, a kívánalom, azt már talán Győrben a gimnázium alatt is hálát adok érte, hogy megszoktatták velünk a csendet. Ez egy nagyon fontos. Kényszerített vagy kényszerű csendben sokan vannak ebben a világban, de abban a csendben, amit az ember szívesen vállal, ami az Isten csendje, ott kevésbé. Tehát ez egyik, ez a szeminár. A szemináriumban a csend. Budapesten este nagyon jó leső érzés volt, mikor már nem volt kötelező semmi, akkor este elmenni a kápolnában néhány percre, vagy 10 percre, vagy 20 percre. Elcsendesedni. Sötét folyosókon keresztül kellett áttévlávolni oda, arra a részre, ahol laktunk. Meg hát maga a tanulás is. A tanulásnál pedig mondhatom azt, hogy az az érdekes, hogy hogyan lehet eljutni a semmiről a valamire. Ezt csak azért mondom, mert ha valaki, hát nem tudom, van-e olyan, aki ma arra gondol, hogy esetleg pap is lehetne, de azért nem akar, mert azt mondja, én nem tudok semmit, nem jártam hitt arra se. Ez ne tartsa vissza.
Meg tud tanulni hát bármit.
Mindent meg tud tanulni, és amit az ember az elején nem tud, a többiek pedig már mind kiválóak belőle, néhány hónap vagy év után kiderül az, hogy talán még jobban is tudom, mint ők. Meg kell tanulni.
László atya megütötte a fülem meg a szívem valahol ez a gondolata, hogy ma kényszerű csendben élnek az emberek. Nekem meg az a tapasztalatom, hogy félnek az emberek a csendtől. Félünk a csendtől, mert találkozni kellene akár saját magunkkal, kihívásokkal, nehézségekkel, akár a Jóistennel is lehetőség lenne ebben a csendben. És pont ahogy az előbb a technikai kütyükről beszéltünk, hogy mennyire nem volt még rádió, tévé a régi időkben, most pedig tényleg percenként elővesszük az okostelefonunkat, és a világhálón beszerzünk bármilyen információt. Az ember, én azt tapasztalom, azt érzem, hogy fél a csendtől.
A kényszerű csenden én azt értem, hogy kényszerűnek érzi, és ezért mindent megragad ahhozért, hogy elverje, hogy megszüntesse, ezért bekapcsolja a kütyüjét, a tévéjét, és hallgatja a zajt, akkor is, ha nem szükséges. Zajszennyezés, meg ilyesmi szavakat használnak manapság, és tényleg az van, mert nem arról van szó, hogy szép, komoly zenét, vagy akár könnyű zenét hallgat az ember a csendben, a csend mellett. A csend, mint értékes pillanatok, ez, amit nem találnak meg az emberek. Amivel az ember vágyódik a csendre, és ez, amit megtanítottak, hálát adok érte, a szemináriumban, a szerzetességnél, és itt tovább.
1979-ben szentelték pappá László atyát, itt két mozzanat, amit kiemelnék, az egyik a szentelési jelmondata, hogy milyen jelmondatot választott, ami egyfajta ilyen életfeladatként ilyenkor ott áll a szentelés előtt álló fiatalok előtt. A másik pedig az, hogy nem tudom, hogy ez így van-e még a mai napig, de hosszú-hosszú évtizedeken keresztül felszentelt papok, rögtön szentelést követő hetekben, hónapokban egy római zarándoklatra mentek, és ilyen zarándoklatra László atya is eljutott.
A jelmondat, veszem az üdvösség kelyhét, és segítségül hívom az Úr nevét. Rengeteg lehetőség volt, hogy miért éppen ezt, szerintem a többinél is ugyanaz a szempont van, amikor az ember nagy fába vágja a fejszéjét, amikor rálép látszólag a bizonytalan útra, amikor úgy veszi észre, hogy most mi lesz, az ember szeret belekapaszkodni valamibe. A pap számára nem véletlenül hívják nódusznak ott a kelyhen azt a középső kis gombot, amit úgy meg tud fogni az ember, hogy nem, véletlenül se csúszson ki a kezéből. Tehát ilyen szempont volt benne, hogy veszem, fogom, megragadom, megszorítom az üdvösség kelyhét, mert valamibe bele kell kapaszkodnom. Anélkül nem megy. Most itt ezen a csúszós időben, és jó, ha az ember bele tud kapaszkodni bármibe. Tehát ez volt a szempont is. És az üdvösség kelyhét Jézust, tehát valakit, aki erősebb nálam, aki biztos pont. Ugyanez a jelmondat másik fele is, hogy segítségül hívom az Úr nevét, az is egyfajta kapaszkodó. A másik pedig, hogy hálát adok a Jóistennek azért, hogy az életem, meg a papságom három szent életű pápa idejére esett. 23. János pápa, 6. Pál pápa, 2. János Pál pápa, vagy 1. János Pál pápát is ide vehetem, még az, akinek az idejében volt a kispapságom ott Pesten. És Veres Árpád atya, Mikolai Vince atya, ők voltak, akik úgy vezettek bennünket. Talán nem sok olyan zarándoklat van életemben, kettőt tudnék említeni, vagy hármat esetleg, pedig sok volt, ami olyan flott volt, ami sikerült, ami szép volt. Ez a papszentelés utáni zarándoklat, ami Bécssel kezdődött, addig sose voltam nyugaton. Ma már gyerekek vannak önök, akik bejárták a félvilágot. Igaz, hogy egyszer voltam határon kívül, csak megemlítem éppen, katonaságnál 72-ben a csehszlovák határa vittek bennünket, a nyugat-német határhoz egy hadgyakorlatra. Éjjel, éjfél körül, Komáromnál, a vasút, dobogó vasúton mentünk át úgy, hogy hátunkon volt a géppisztoly. Hihetetlen. És 18 éves voltam. Na jó, egyszer csak úgy mondom. Tehát nem voltak külföldi útjaim, ekkor is, ez az egy volt, csak vittek akkor is, és akkor a papszentelés után egyszer csak elindultam nyugatra. Mikor hattagú családban a nővérem ugye Debrecenbe járt, és akkor mindig szerettem volna utazni. Mindig. És akkor édesanyám mondta, hogy majd mehetsz még ki, gyerek, majd mehetsz még. Hát ez be is következett. Tehát Bécsben kezdtük, aztán Rómába jutottunk, Assisiben voltunk, akkor Lódban voltunk, meg Einsiedelnben. Egy 10 napos úton. életem egyik legjobb zarándoklata volt. És megékeztünk Rómába, és egy szerdai, azt hiszem, egy szerdai kihallgatáson ott voltunk, első sorban kaptunk helyet, és mondhatom, hogy majdnem akkor kezdtük mi a papságot, amikor a Szentatya meg a pápaságot. 60 év alatti fiatal, erőteljes ember volt, hallottuk a hangját. Azt még álmodni sem mertem volna, hogy a pápával egész közelről tudok találkozni, és én ott jött el, és én az első sorban lévén, hát én már pötyögtem akkor angolul, és elmondtam neki, hogy itt vagyunk Magyarországról, újonnan fölszentelt papok, és nagyon jó érzés a mennyei atya mellett, hogy van egy földi atyánk is. Tehát ez a földi atya jelképe volt nekem a pápa, amire mindenkinek szüksége van végső soron. És ő csak annyit mondta, hogy thank you, háromszor thank you. Remélem értett, amit mondtam, nem is arról van szó, de és közben rátette a vállamra a kezét. Én ezt nem tudtam, de közben fényképeztek is, azt se tudtam. Csak másnap mondták a társaim, hogy ki vagy téve a kirakatban, a fotósnak a kirakatában, aki kirakta a fényképeket, hogy hát aki fölismeri magát, az jelentkezzen. És akkor abból rendeltem abból a képből néhányat.
Nem is a fotó az örök emlék, hanem maga ez a gesztus, meg a találkozás élménye. Ez közvetlenül a szentelést követő hetekben, hónapokban volt.
Igen, tehát június 17-én volt a szentelés, és ez pedig tán már június végén volt mindjárt. Június vége, július eleje.
Ha már itt vagyunk a zarándoklatoknál, említette azt László atya, hogy nagyon sok zarándoklaton vett részt, de ez egyike volt azoknak, amelyek, nem ezt a szót használta, de ezt mondom, hogy ilyen tökéletesen sikerültek. Mi kell ahhoz, hogy egy zarándoklat meghozza azt az eredményt, amit az ember vár?
Olyan végképp nem én vagyok a fontos. Az a zarándoklat a jó, ahol nem azon gondolkodom, hogy én hol alszom, mit iszok, hova megyek, hanem mit akar nekem a Jóisten adni? Ő akar nekem adni azzal az úttal, az, hogy kimozdít arról a helyről, ahol élem a mindennapjaimat, mert mutatni akar nekem valamit. Minden zarándoklat egy kicsit mintája a mennyei hazába való érkezésnek. Gyakorlatilag itt már a földön gyakoroltat bennünket a Jóisten arra az átmenet erre, ahol mutatni akar nekünk valamit, adni akar valami olyasmit, amit azon a helyen, ahol vagyok, ott nem tud adni.
Ez az, ami motiválta így az évtizedek alatt László atyát, hogy sok zarándoklaton vegyen részt, megszervezzen is?
Voltak olyan zarándoklatok, amik mondjuk így miattam voltak, meg voltak olyan zarándoklatok, amiket én vezettem, tehát ami azok miatt volt, akikkel együtt mentem. És mindig volt benne egy olyan, hogy nem csak látni a világot, hanem inkább így mondanám, hogy találkozni a helyjel. Ezen sokszor elmélkedtem, vagy gondolkodtam már, hogy milyen érdekes, hogy az idő az megy, a hely az marad, és amikor zarándoklunk, akkor időben nem tudunk visszazarándokolni Szent Ferenc korába, de Assisiben igen. És éppen ezért a hely is ad nagyon sok mindent. Nagyon szerettem azt mondani, főleg gyerekeknek, hogy mikor ott vagyunk egy zarándok helyen, akkor nyugodtan tegyétek oda a tenyereteket a kőre. Mert azt a követ valaki megfogta, és oda tette, és a te kezed ugyanazon a helyen van, akkor kontaktus lesz, kapcsolat lesz vele. Meg kapcsolat lesz azokkal a szentekkel, azokkal az eseményekkel is, amik ott történtek. A Szentföldet tudnám még említeni, ami hasonló jellegű volt, ami fontos volt számomra. Ott meg egészen a kapcsolat Jézus Krisztusig megy vissza. Érdekes, hogy Kolozsváron éreztem azt, Kolozsvári Szent Mihály, vagy nem tudom melyik, a főtemplomban, ahol van a Mátyás király szobra, ahová nem tudom mikor eljutottunk, de miért ez nem éppen egy kifejezetten zarándokhely, de ott éreztem azt, hogy egy zarándokhelyen mindig találkozik az ember azzal a sok ezer meg millió emberrel is, akik tele imádkozták azt a helyet. És éppen akkor sokan voltak, fiatalok is abban a templomban, de ha nem lett volna senki, akkor is a falakból is visszasugárzik rám az a sok-sok imádság és kegyelem, ami ott felhalmozódott.
Berkes László pápai prelátussal, Miskolc Diósgyőri plébánossal Papildikó beszélgetett.
Térjünk vissza László atya életútjához. 79-es szentelést említettem, ezt követte rögtön egy budapesti tanulmányi szabadság. aztán pedig 4 kápláni szolgálati helye.
Két fontos szempont van, és a kettő kiegészíti egymást. Az egyik az, hogy mire van szüksége az egyházmegyének, és mire van szüksége a papnak. Tehát, hogy az egyházmegye itt és ott és amott igényel egy másik papot, az is motiváció, meg az is, hogy mi a terv egyik vagy másik pappal. Vagy hogyan akarom én a papnak az életét irányítani azáltal, hogy ide, oda, amoda, ennyi vagy annyi vagy amennyi időre helyezem. És akkoriban mondhatnám azt, hogy pörgették az eseményeket, és azt mondták, hogy elég egy év, jó. Megint elég egy év. És én akartam maradni, de nem lehetett, mert pörgették.
Pedig ezek nagyon jó helyek voltak. Szendrő, Miskolc, Szent Anna, Eger, Belvárosi, Főplébánia.
Nagyon jól éreztem ott magam, de érdekes, hát igen, Miskolcról miért kellett nekem Egerbe menni azért, hogyha netán ki akartak küldeni Rómába, azt nem tudom, de ők tudták. És akkor oda vittek Egerbe, és egy évig még ott kellett lenni, és akkor azután jött a Róma.
Beszélgetésünk elején említettük a számokat, hogy van 4x2 év László atya életében, ami így fontos szerepet játszik. Beszéltünk a bencések időszakáról, beszéltünk a katonaság 2 évéről. Én úgy gondolom, hogy egy hasonlóan nagyon-nagyon meghatározó szerep a római tanulmányi szabadság.
Mindenért hálát adok a Jóistennek, tehát a Róma különösképpen is. Oda el lehet menni kirándulóként, zarándokként, 5 napra, 10 napra, de egészen más a világ, amikor az ember úgy érkezik oda, hogy egy évig nem megyek haza. És ez 2-szer is előfordul. Amikor úgy fekszik le az ember, hogy másnap is ott kell föl. Azért az egy tekintélyes időszak már egy egész esztendő az embernek az életében, és ott azon a helyen, Róma, az idő szédítő mi volt a múlt, a történelem. Azért szédítő szót használok, mert van ott egy hely, pontosan hol, nem tudom, hol egyszer csak sétálgattam, és mellettem ott egy gödör. Mellettem ott egy 6 méteres lyuk, és lenéztem, és ott volt a régi Rómának a szintje. Azóta ennyit ráépítettek. Szédítő az időnek a távlata, a történelem távlata. És másik pedig az, hogy az egyház központja is a pápáknak a lakóhelye, a világ találkozó pontja, meeting point, sokak számára. Kilépek a PMI ajtaján, és akkor jön egy másik papi civilbe öltözött emberke, elkezdünk beszélgetni, mind a ketten megyünk a Gregorián Egyetem felé, és közben kell, hogy ő Kanadából jött, én meg Magyarországról. A legjobb barátom az kolumbiai volt, például, vagy az olaszok, Szardíniáról volt egy aranyos évfolyamtársam, Szicíliából, Indiából. Tehát ott lehetett érezni, hogy világ egy, és hogy Krisztus mindenkihez jött. Tehát Rómában eltölteni 2 évet, egyrészt a tanulás, az a kisebb dolog. Az egyház megtapasztalása. Az egyháziasság megtapasztalása. A jézusi szándék megtapasztalása szempontjából óriási. Ezt mindenki tudja, aki hasonló cipőben járt, mint én.
Ott szerezte meg a doktorátusát?
Előkészítettem, mondjuk így, a licenciát. Azért örülök neki, hogy 2 év alatt sikerült a Gregorián Egyetemen egy licenciát szerezni. És aztán annak a kidolgozása, laureaként, az már itt volt a Hittudományi Akadémián. Az egyház egy ekleziológia, az egyház szentség-bűnösség paradoxona, Hans-Urs von Balthasar műveiben.
Szép címe van.
Óriási.
Miskolcot már megemlítettem, 2-szer is káplánként. 1-szer a Szent Anna plébánián, hazajöve Rómából a Mindszenté plébániára került kápláni szolgálatra. És hát most is Miskolcon, most az Új Diósgyőri plébánián beszélgetünk. Többször visszatérő helye települése Miskolc László atyának. Ez azért számomra nem egy olyan általános, nem egy olyan nagyon megszokott dolog. Miskolc ennyire a szívéhez nőtt, vagy nem volt nagyon ráhatása arra, hogy ide kerüljön?
És nem mindig én kértem azt, hogy kerüljek Miskolcra, tehát ezt nyugodtan mondhatom. Volt talán olyan is, de többnyire nem. Tehát közünk volt Miskolcot, és akkor úgy belegondolok, hogy családról szóba került már, hogy a édesanyám még 7-en voltak testvérek, abból 1 Miskolcon lakott, az ő családja, számosan itt laktak Miskolcon, a nővérem szintén Miskolcra jött férhez, itt lakott, tehát én többször megfordultam Miskolcon. Aztán utána, hát Miskolc elég nagy város.
Sok templom van, ezért is merül fel bennem az, hogy mennyire nehéz vajon itt közösséget építeni, ahol ennyi templom, ennyi egyházközség van. Válogathatnak, Egerre szokták azt mondani, hogy válogathatnak az egriek is, de a miskolciak is válogathatnak a templomok között.
Az az érdekes, hogy így egy városban lenni, még akkor is, ha nem folyamatosan, de gyakorlatilag ugye 1980 óta, 45 esztendőn keresztül látni mindezt, és sok érdekességre jön rá az ember. Én abban az időben kezdtem Miskolcot megismerni, amikor 15 valóságos plébánia volt, mindegyik működött, mindenhol dugig volt a templom, és most meg hát nem tudom hány működő plébánia van, jóval kevesebb, és hát másképpen él manapság az egyház. Ebben most nem menjünk bele, hogy hogyan élt akkor, hogyan élt máskor. Két részre azért lehet osztani szükségszerűen, mert a történelem is úgy mutatja. Az egyik az a 89 előtti időszak, másik pedig a 89 utáni. Ott van a kettő között a mai kor, meg az akkori kor között egy átmeneti időszak, egy 10 évnyi, amit oda is, meg ide is lehet sorolni. Abban az időben lehettem itt káplán, amikor Miskolcnak 240 ezer lakosa volt. Most megtán 120 vagy annyi sem. És azok a lakosok nem csak számszerűek voltak sokan, hanem beözönlött a városba a Borsod megye színe java. Felszívta őket az LKM, a digép, bár, hogy mondjam, szocialista, kommunista idők voltak, de mégis itt felszabadultan érezték magukat, és elindultak a templomba. És akkoriban még az volt, hogy a templomban úgy érezték az emberek, hogy kapnak valamit, találnak valamit. Szívesen jöttek oda. Nem éreztek benne semmi kényszert. Szívesen jöttek oda, mert közösséget találtak, evangéliumot találtak, társokat találtak. Amire szükségük volt, amire most is szükségük lenne, csak most azt hiszik, hogy mindezt máshol is megtalálják. És az a helyzet, hogy hát csak mivel éppen tegnap került elő egy beszélgetés során ez, hogy én a Mindszenti templomban, amikor káplán voltam ott, többször megszámoltattam a jelenlévő híveket, csak a diákmisén mindig 500-an voltak, egész vasárnap egy 2500-on, és ez olyan természetes volt. A színdaraboknál, a pásztorjátéknál, a húsvéti misszióm játéknál, hát úgy kellett beosztani a sok gyereket, mert volt egy csapat, akinek az volt a neve, hogy tömeg. És akkor mondom, te mi leszel? Te is tömeg leszel. Mikor már az ötödik, hatodik mondta, de már az is tömeg, akkor én, hogy jó, akkor te leszel csőcselék. Úgy mondod, hogy ő csak csőcs, nem olyan, mint a többi egy tömeg, hanem csőcselék. És így tovább. Tehát mikor könnyedén összejött a 100 szereplő, akik szívesen jöttek, és éjféli szentmise előtt 10-kor már rágták a küszöböt. Pedig olyan jó lett volna egy kicsit még úgy készülődni, elcsendesedni, de milyen jó volt, hogy jöttek, és az éjféli mise előtt is ott volt a 100 gyerek. És a nagy hóban bevittük a színpadot, meg kivittük a színpadot, hogy az éjféli szentmisére már alkalmas legyen minden.
Ma is nyitottak az emberek, keresnek valami kapaszkodót, nyitottak lennének a transzcendensre. Ezt vajon miért nem a katolikus egyházon belül találják meg?
Jó kérdés, hogy miért nem ott. Azért változtak az emberek, hogy nyitottak és keresnek valamit, de nem csak az a baj, hogy nem kitartóan, hanem hogy azért még mindig eléggé immanensen. Tehát a keresésükben kicsit hiával vannak a transzcendensnek. Tehát egy kicsit jobban kéne az Istent elfogadni az, hogy az Isten az Isten. És nem azonos azzal, hogy most itt a Földön pár évig járok egy egyházi iskolába. És ezzel minden rendben van. Azt hiszik, hogy azzal eleget tettem. Nem tudom, hogy én hát megérek-e még ilyen változást, hogy tényleg jobban nyitottak legyenek a transzcendensre. Azt akarják elérni. Az igaz Istent. Nem csak az Istenszerűt. Ne elégedjenek meg egy dicsértességgel, hanem akarják Jézus Krisztust.
Berkes László pápai prelátussal, Miskolc Diósgyőri plébánossal Papildikó beszélgetett.
Kedves hallgatóink, itt a Szent István Rádió. Jó vételt és kellemes rádiózást kívánunk!